Folytatjuk a beszélgetést Virág Völgyi Istvánnal. Szót ejtettünk már arról a német képeslapgyártó cégről, akinek nem ismerjük a fotósait, viszont van egy fotós, Sok Frigyes, egy külön termet az ő munkásságának szenteltetek.
Igen, ugye hát nyilván a képeslap fotózás az inkább egy ilyen hivatalos látásmódja a városnak, és szerettünk volna egy privát nézőpontot behozni, és hát Frigyesünk egy rendkívül jómódú vállalkozó volt, aki vasutakat épített, főleg a Délvidéken, meg Erdélyben, és a hobbija az a fotózás volt, méghozzá azon belül is a sztereófotózás, ami egy ilyen térbeli fotózást jelent, ugye egy ilyen 3D hatású képeket lehetett akkor egy speciális sztereókamerával, ha fényképezett az ember, készíteni, és ő így fényképezett egyébként nem csak Pesten, ahol élt, hanem a nyaralásai közben az Adrián, vagy mondjuk a svájci Alpokban is, és ebből az anyagból válogattunk néhányat, amit ilyen térbeli képként meg lehet nézni egy speciális ilyen okulárén keresztül, és ebből próbáltunk meg egy olyan másik alternatív Budapestet is, vagy Budapest víziót felrajzolni, ami inkább egy privát embernek a nézőpontja.
Haladó gondolkodású lehetett Sok Frigyes, hogyha ő már akkoriban ehhez a sztereófotózáshoz nyúlt.
Igazából a sztereófotózásnak elég nagy múltja van, már az 1850-es években is elkezdték, aztán a fotótechnika fejlődött annyit 1890-re, hogy sokkal olcsóbbá és egyszerűbbé vált, és akkor a Sok is ettől kapott valószínűleg kedvet, és vásárolt egy ilyen kamerát, mert elérhetőbb volt. És hát aztán a szegény gyerekei látták a kárát, akik az üvegnegatívokat cipelték utána a fotózások során.
A gyerekek sorsa.
A gyerekeket gyakran látjuk a fotókon felbukkanni a mindenféle táskákkal a vállukon, amiben ezeket az ilyen kis üvegdiákat csinált ő tulajdonképpen, és ehhez az sok üveglemez az nyilván nem lehetett könnyű, ezeket vitték az apuka utána, hogy felfedezte a várost, és bejárta részben a Váci utca 55-ből, ahol lakott, meg részben a Bérc utcából, a Gellért hegy oldalából, ahol meg a nyaralóját építette. Innen, ezek voltak a bázisai, és innen járta be a várost.
Most, hogy említetted a Bérc utcát, akkor váltsunk néhány szót a Hegedűs villáról. Én így ismertem ezt a villát korábban, hiszen ez is egy érdekes színfoltja valóban a kiállításnak. Igen, mármint ugye, egy látószöge.
Így van, igen. Tehát tulajdonképpen a Hegedűs villaként szoktuk ugye a későbbi pénzügyminiszter lakójáról hívni, ismerni ezt a villát.
Ezt szerintem mindenki ismeri, csak nem biztos, hogy tudja, hogy ez az a villa.
Így van, ez a Gellért hegy oldalában, ugye ez a legfeltűnőbb épület, igen. Egy ilyen vörös téglás, kicsit ilyen mediterrán észak-itáliai beütésű villa, amit egyébként a Sok építetett saját magának, tehát ez az ő nyaralója volt, ugye ahogy mondtam, ekkoriban szokás volt, hogy a Pesten lakott az ember, ugye ő a Váci utcában, és Budán pedig nyaralt, és ő a Gellért hegy oldalába építette. Egyébként egy ikervilla lett volna, csak aztán közben jött a Trianon, ami teljesen lenullázta az ő vállalkozásait, ugye az összes vasútépítési projektje az a határokon túlra került, és aztán ő elszegényedett, és szegény végül öngyilkos is lett. Úgyhogy az ikervillának csak az egyik fele készült el, és a kiállításon egy panoráma fotót mutatunk be, ami hát nem is egyet, hanem több fotót, amit panorámaként összeillesztett a Sok, és ennek a villának az ablakából a panorámát örökítette meg.
Akkoriban azért még Budapestnek ez a része ilyen budai borvidék volt, szőlő ültetvények voltak, másképp kell elképzelnünk.
Abszolút, és egy másik panorámát is bemutatunk tőle, ami pedig a Naphegyet ábrázolja, ahol szintén voltak telkei, és hát ott látjuk a Naphegyet úgy, hogy abszolút nincs beépítve, tehát ott még csak kerteket látunk mindenfelé, egyébként még látni azt a kis, a jobb sarkában a képnek ott van az a kis torony, amivel a csősz figyelte, ugye, hogy ne dézsmálják meg például a szőlőt. Tehát ott még nem áll például az MTI székház is rajta lenne a képen, ha a helyén nem egy mező lenne. Tehát egy nagyon más arcát mutatja még a környék az ő képein.
Mik azok a helyszínek, amik a legvonzóbbak voltak, amik a legtöbb képen szerepeltek, ikonikussá váltak, válhattak nagyon gyorsan?
Egy érintőképernyőn a kiállításban meg is lehet nézni, hogy az összes 500 képeslap hol készült a városban. Három csomópont van, az egyik az a Gellért hegy oldala, az onnani kiállítás, a másik a Halászbástya, és a harmadik pedig a Liget. Tehát a képeslap fotósok ide jártak a legtöbbet fényképezni, hát a mai mezőgazdasági múzeumot lehet, hogy 3D-ben is lehetne modellezni, annyiszor és annyiféle szögből lefényképezték. És ugye amit még fontos tudni ezeknél a képeknél, hogy mi egy ilyen nosztalgiával nézzük ezeket az épületeket, de a korban ezek az emberek high-tech épületeket néztek. Tehát ők azt látták, hogy egészen fantasztikus, új, éppen hogy elkészült épületek, és például mérnöki csodának számító, ugye az Erzsébet híd 1903-tól több mint 20 évig a legnagyobb nyílású közúti Lánchíd volt, tehát hogy ez egy mérnöki csoda volt, tehát ők nagyon mást láttak ezeken a képeken, mint ahogy ma nézzük őket.
Hát eltelt azért egy bősz 150 év, 120 év.
Igen, csak ezt érdemes tudatosítani magunkban, hogy ahhoz, hogy mi ma ilyen képeslapokat csináljunk, ahhoz nekünk most a Zeneházát meg a Molltornyot kéne fényképeznünk, és furcsa módon ők nagyon más láthattak ebben, de hát pont ezt teszi izgalmassá, hogy ez az időutazás, ez egy más szemüveget ad ránk tulajdonképpen.
Igen, de azért hozzáteszem, hogyha ma Amerikából, vagy valamelyik Európán kívüli országból, sőt Európából is, ha érkeznek, megcsodálják ezeket az épületeket.
Így van, tulajdonképpen Budapest mai arculatát is ez a 19. század végi építkezések sora határozza meg, illetve hát a közmunkák tanácsának azok a döntései, amik ugye ilyen komplett városrendezésben torkoltak, tehát hogy ugye ők határozták el, és jelölték ki a Nagykörútnak a vonalát, az Andrássy útnak a vonalát, és ott több száz házat bontottak le, és újakat építettek a helyére. Tehát azért nagyon-nagyon meghatározza Budapest mai arculatát is, még akkor is ez a korszak, hogyha ugye azóta volt egy második világháborunk, és nagyon sok épület az ugye megsemmisült, meg pláne ugye a szocializmusban borzalmas dolgokat építettünk nagyon sokszor a helyükre, de mégis az a városszövet, ez, ami ma is a legmarkánsabb, ezekkor születik meg.
Ami nagyon érdekes, hogy a mindennapi életből lehet elesni pillanatokat, például a homlokzatokon már akkor megjelentek a hirdetések, brutálisan nagyméretű hirdetések.
Tulajdonképpen ezért örülünk leginkább annak, hogy előkerültek a fotónegatívok, és ezáltal felnagyíthatók a képek, mert egészen szerethető apró részleteket lehet rajtuk észrevenni. Ugye hát mondjuk nagy-nagyító nem kell hozzá, de például a Berlitz nyelviskola egy házfalnyi hirdetésen hirdette magát, ráadásul a Gellért-hegyi panoráma kellős közepén, egészen elképesztő méretekben. De mondjuk a Blaha Lujza tér sarkán álló hirdető oszlopon a fehér nemű reklámot is meg lehet most már nézni, vagy a mögötte lévő zálogháznak a kirakatába bele lehet pillantani, tehát nagyon sok ilyen apró kis jelenet van, ami a fotónak a sajátja. Tehát ez a fotó tudja, ugye mondjuk egy festő sose festene véletlenül dolgokat, egy fotóra pedig rákerülnek véletlenül, mondjuk a Gőbaba tűrbéjéről készült kép alá bekerül az ott felejtett szennyes, ami éppen szárad a teregetés. Egészen szerethető és nagyon aranyos. De hát ugyanígy mondjuk egy 10 éves forma kis suhanc fiú beáll a kép közepébe a Nagykörúton, és néz bele a kamerába, mezitláb.
Vagányul.
Nagyon vagányul, igen. Vagy besétál egy ilyen elegáns szalmakalapos úr a Szavolyai szobor mellé az egyik fotóba, ami egy ilyen nagyon kellemes levegőt kölcsönöz a képnek, egy ilyen nagyon elegánsat.
Szóval vagy esernyővel, férfi ember, napsütéses időben.
Igen, ez Török András várostörténész, aki a képaláírásokat írta a kiállításhoz, ő göngyörítette föl, hogy egészen a 20-as évekig ciki volt barnának lenni, mert az azt jelentette, hogy az ember a szabad ég alatt dolgozik, és ezért a férfiak is napernyővel sétálgattak, nehogy lebarnuljanak.
Előbb említetted az infrastruktúrát, itt megjelenik már a villamos is egy-egy fotón, méghozzá többféle üzemelési módban. Ez igen. Is egy korrajz, érdekes korrajz.
Igen, itt is a Nagykörútnak az egyik legkorábban kiépült szakaszán, például az egyik képen lehet látni, pont abban a változó időben az egyik villamos, az egyik oldalon még felső vezeték és áramszedő nélkül az egyenáramot a simből veszi, a másikon már ott van a felső vezetékhez, majdan kelleni fogó ugye, áramszedő, de még nincs felső vezeték, tehát hogy még nem készült
el,
de már ott van a villamos, ami majd használni tudja, tehát hogy egészen elképesztő, ahogy így ezek a változást így el lehet kapni igen. Ilyen pillanatokban.
Vagy ott a lóvasút egy másik képen, a Margit szigeten készülhetett talán az a fotó?
Igen, ott egyébként a Margit szigeten egészen a 20-as évekig a városban a legtovább közlekedő. Volt a lóvasút, és hát ide kerültek a tábornokok levetett lovai, tehát szegény katonai lovakat ide nyugdíjazták, és ezt a lovasutat húzták még a 1920-as évekig.
Na most egy picit a belvárosban néztünk körül, de a mainstreamen kívül ugye a külvárosban is készültek ekkoriban fotók, képeslapok.
Igen, ez némelyik nagyon meglepő is, hogy részben az, hogy egyáltalán felmerül, hogy a külvárosba elmegye fotós, meg hogy ki gondolhat arra, hogy azt a képet majd valaki el akarja küldeni képeslapként. Ugye vannak olyan képek, ami mondjuk az Északi Vasúti hídnál, ahogy úsztatják a fát a Dunán, azt látjuk, vagy a délebre a Csepel-szigetnél, ahogy egy halász horgászik, vagy mondjuk a közvágó hídat is lefényképezték, ami abszolút a külvárosa volt akkoriban, de persze új volt, tehát mint épület egyébként új volt, és itt is egy ilyen nagyon kedves emberi jelenet, ugye azt látjuk, hogy várakoznak fiatal emberek a közvágó híd előtt, méghozzá arra várakoznak, hogy felveszik-e őket napszámba aznap dolgozni. És ezek a kis emberi történetek is rákerülnek a képeslapokra, nyilván véletlenül, nem akaratlagosan. És hát ide kapcsolódik egyébként az egyetlen rejtélyünk is, az egyetlen fotó az 500-ból, amiről nem tudjuk, hogy hol készült. Ez Budapest ingyenes fürdő a Dunán felirattal került képeslapként publikálásra, és hát azt látjuk rajta, hogy egy ilyen abszolút vidéki jelenetben, egy nádasos történetben lovakat meg lovaskocsikat mosnak félig meztelen férfiak. És hát ez egészen elképesztő, már csak az is, hogy ez Budapesten lenne, az is furcsa, meg hát az, hogy ki a fene akarna ilyen képeslapot küldeni.
Igen, mit írok erre a képeslapra, mit akarok üzenni?
És hát itt is végül is hát ránk cáfolt az élet, hogy nem elég élénk a fantáziánk. Úgy tűnik, mert a Szerencsi Zempléni Múzeumban találtuk egy olyan megírt verzióját ennek a képeslapnak, amiben a báli női táncrendről értekezik valaki az egyik ilyen képeslap. Hát ugyanúgy, hogy csak a mi fantáziánk nem volt kellően élénk hozzá, és hát továbbra is egyébként várjuk a Fortepán Megfejtések Fórumra a megfejtéseket, akinek van tippje arra, hogy vajon hol a fenébe készülhetett a városon belül ez a kép.
Egyébként, hogy ezek a fotók elkészültek ebben, volt valami nosztalgia a régi idők iránt, vagy egész egyszerűen ezt a színfoltot is meg akarták mutatni, vagy ez a népi idill, vagy mi lehetett ennek a hátterében?
Ezt én sem értettem a eleinte, és Békési Sándor, aki a Bécsi Városi Múzeumban tavaly rendezett egy nagy képeslap kiállítást, és a téma szakértője, őt kérdeztem meg erről, és ő azt mondta, hogy ugye a globalizáció a 19. század második felében nő meg, és ezek a nagyvárosokban már ekkor van egy ilyen népi romantika felé hajló vágy, hogy a városon belül, de egy ilyen vidéki hangulatot valahogy próbáljunk meg becsempészni, úgyhogy neki ez a legjobb tipje, hogy valószínűleg itt is ez történhetett, hogy egy ilyen kvázi romantikus idillt szeretett volna valahogy becsempészni a képeslap kollekcióba a fotós.
Egyrészt a gerincét adja a városnak a Duna, és nagyon sokszor közlekedünk ott, ma látjuk a szállodahajókat, ma használjuk az alsó rakpartot, és az akkoriban készült fotókon pedig az látható, hogy több sorban állnak a kis halászcsónakok, vagy halászhajók, árusok vannak, száradó halászhálók. Nekem ez is egy ilyen idilli hangulat.
Igen, tehát nagyon sokáig valóban így volt, és ez látszik ezeken a képeken. Azt azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sok minden nincs rajta a képeken. Most bocsánat, hogy egy ilyen varga betűt teszek, de nyilván azokat a részeiket a városnak, ahol ugye azért ekkoriban nagyon súlyos lakásproblémák vannak, ugye ez a megnövekvő lakosságszám, ugye azért ez nagyon sok válságjelenséget is hoz. Nyilván ezeket, tehát ez nem egy szociális téma a képeslap fotózás.
Igen.
Tehát ezek azért nem látszanak, azért itt voltak feszültségek. Itt is azért az látszik, a visszatérve ugye a Dunapartra, hogy valóban még megvannak ezek a paraszti kultúrának azok a jeleit, még látjuk, hogy ugye azok a kufák, akik mondjuk az éjszakai vagy hajnali hajókkal érkeznek, és leszállnak az akkori Ferenc József mai szabadságkit tövében, és mondjuk nincs pénzük arra, hogy a nagy vásárcsarnokban helyet váltsanak maguknak, azokat árulnak közvetlenül a parton, és ennek valóban van egy ilyen, a mai napról nézve egy ilyen romantikája részben azért, mert használták például a Dunapartot. Tehát ugye most, ahogy az autóforgalom nagy részt azért levágja a folyót a városról, ez akkor még nem történt meg, és azért ott nagyon élénk élet zajlik a folyónak a két partján. részben emiatt, részben meg mondjuk a dunai fürdők miatt, tehát ugye azok a faépítmények, amiből a csúcsidőben 9 is volt, az ugye lehetővé tették, hogy fürdeni lehessen a Dunában, méghozzá a főváros által tulajdonoltakban csak nagyon-nagyon kevés pénzért, tehát szinte ingyen a törölközőt kellett bérelni esetleg hozzá, és akkor magában a folyóban fürödhetett az ember, ami, hát én nagy vízimádó vagyok, úgyhogy ez egy nagy szívfájdalmam, hogy ez most épp nem adatik meg nekünk.
Aztán egy másik érdekes kép, ami így szintén megmaradt, hogy akkoriban készült el a parlament. Készült róla a fotó, de nem központi témára itt a parlament.
Igen, ez egy nagyon fura kép, ami az egyik, szerintem az egyik legjobban sikerült kép egyébként az egész anyagban. A háttérben látjuk a túlparton az elkészült parlamentet. Egyrészt a túlparton is van egy furcsaság, ugye akkoriban ez is még szinte külvárosnak számított, és még egy gyárkémény még áll közvetlenül a parlament mellett, tehát még azért hogy nem ment át azzá a Lipót várossá, és ilyen kvázi diplomata, vagy hivatalnok negyeddé.
Vagy
banknegyeddé, ahogy ma ismerjük. Részben pedig, és itt jön be, hogy ugye mi a fő témája a képnek, egy csavargőzöst látunk rajta, a Lánchíd nevűt, itt a budai oldalon a kép előterében, ahol pedig éppen egy ember a árlapot tanulmányozza, és itt megint ugye a részleteket fel lehet nagyítani, meg lehet nézni, hogy lehetett kombinált jegyet is venni, és akkor az ember megvette a hajójegyet is, ami közvetlenül érvényes volt a császárfürdőbe is, ahol le is szállhatott a hajóra.
Igen, a mindennapi élet része volt. Van-e olyan kép, ami dilemmát okozott neked valamiért?
Hát igazából egy ilyen nagyon fura felismerés van, hogy a Lajtai László nevű fortepán megfejtőnk, ő észrevette, hogy az egyik ilyen Brückkonzon képeslapnot egy Klösz György kép díszíti. Ugye hát Klösz György a legendás fotográfus ennek a korszaknak Budapesten, és valóban az ő képét használták. Egyébként eredetileg ez egy fekvő kép, amiből egy álló részletet vágtak ki a Rákóczi úti Nemzeti Színházból a német kiadónak a kollégái. És hát itt se tudjuk egyébként, hogy pontosan mi történhetett, tehát hogy ezt most nekik erre volt engedélyük, ami ugye simán elképzelhető, hiszen Klösz is német volt, ő Darmstadtban született eredetileg, tehát könnyen elképzelhető, hogy ismerték egymást, és ez valamilyen üzleti megállapodás része volt, de hát az is lehet, hogy idézőjelek között kölcsönvették ezt a képet. Szóval tulajdonképpen egy olyan kép van az összetett kép között, aminek ismerjük biztosan a szerzőjét, ez Klösz György.
Ami még izgalmas ebben a kiállításban, illetve a képeslapokban, hogy bár a századfordulón, a múlt századfordulóján készültek ezek a képek, de a mai világban a digitalizáció segítségével akár mi is életre kelthetjük és elküldhetjük egy barátunknak vagy hozzátartozónknak.
Így van, a Brück család nagyon gondos volt, megőrizte a fotóarchívumát, odaadta a Dresdai Deutsche Fototék nevű fotótárnak, ők digitalizálták, és az 500 képes lapból, ami Budapestet ábrázolja, a felét, 250-et a fortepán.hu-n is el lehet érni, és itt nagy felbontásban szabadon hozzáférhetően meg lehet nézni őket, részben meg lehet másokkal osztani, de például egy bicikliőrült ismerősöm megszámolta, hogy 8 új biciklis budapesti képet talált, tehát megkereste azokat a képeket, ahol valaki bringázik a városban, szóval mindenféle őrült hobbinak lehet hódolni.
Lehet a szenvedélyeket bevetni, és különféle kreatív módon megközelíteni ezeket a fotókat, de ezek szerint tényleg életre kellhet, tehát elküldhetem akár egy e-mailben, vagy...
Így van, és nagy felbontásban hozzáférhetők, tehát aki úgy érzi, hogy a...
Lehet részleteket kutatni.
Részleteket, és a mondjuk a nappali falára is ki lehet nyomtatni belőle egyet, hogyha valakinek valamelyik nagyon a szívéhez nő.
Meddig látogathatják, akik meg szeretnék nézni Budapest az első aranykor című kiállítást?
Február 18-ig van nyitva a Nemzeti Galéria C épületén, a harmadik emeletén.
Azt ajánlom, hogy egy vezetett tárlat nézésre látogassatok el, ugyanis az ember egészen más aspektusokat kap egy-egy ilyen beszélgetésen, és mindenki egy picit mást lát, meg hát nagyon jó tudni, hogy a kurátorban milyen dilemmák voltak a kiállítás során, és aztán ezeket egy kicsit tovább gondolni. Virág Völgyi Istvánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm,
én is köszönöm szépen.
Virágvölgyi István kurátort hallottátok, aki a Magyar Nemzeti Galériában látható Budapest az első aranykor című kiállításról mesélt nekünk, ahol a 19. és 20. század fordulóján egy német képeslap készítő cég fotósainak szemével láthatjuk az akkori Budapestet és annak ikonikus épületeit. Köszönöm a figyelmeteket, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok!